Első előadó, Fogarasi György, az adomány, mint zsákvány címmel, parancsolj.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Szóljatok, hogyha bármilyen technikai gond van, de remélem, hogy jól látható, hallható lesz minden. És hát szokás szerint, ugye mivel egymástól igen távoli szerzőkről, vagy hogy is mondjam, témákról lesz szó, és hát finoman szóval nem vagyok se teológus, se közgazdás, se judaista, se klasszika filológus, úgyhogy én is egyfajta szabadkozással kell, hogy kezdjem, illetve azzal, hogy nyilvánvalóan több minden hát a trivialitás körébe, vagy a közhely körébe fog esni, de talán lesz ezen túl valami más is. Több ezer éves sokrétű hagyományt nyilván nem fogok néhány percben úgymond helyre tenni, és előre is köszönök minden észrevételt, úgyhogy bele is fognék. Az előadásom, amennyire hallottam az előzőeket, azért egy ponton kapcsolódik majd a Weisz Jánosnak az előadásához nyilvánvalóan, aki hallotta, az majd érzékelni fogja ezt a kapcsolódást a Marx és az eredeti felhalmozás kérdésköre kapcsán. Az első néhány percben felolvasok pár bekezdést, de aztán zömmel szabad előadásban szeretném prezentálni a vázlatát a gondolatmenetemnek. Kevés híresebb és irodalomtudományi szempontból izgalmasabb helye van az Új Szövetségnek a magvető példázatánál, melynek képsora nem csupán a keresztény tanítás mikéntjének, hanem általánosabban a közlés és a megértés problémájának is emlékezetes megfogalmazását kínálja. És így nagyban meghatározza a parabolák modern irodalmi és nyelvfilozófiai diskurzusát egészen Franz Kafkáig, vagy Tineman Tivadarig. Emlékezetes, hogy Kafka parabolákról, von den Gleichnissen szóló rövid írását, hadd ne mondjam paraboláját, Tandori Dezső a Hasonlatokról címmel fordította magyarra, s habár a fordítás sok evangéliumi példázat esetében helytálló lehet, hiszen számos épő közülük nyílt összehasonlításra, és kezdődik azzal a formulával, hogy hasonlít X Y-hoz, például a mennyek országa a mustármaghoz, a kovászhoz, a szántóföldben elrejtett kincshez, az igaz gyöngyöt kereső kereskedőhöz, a hálóhoz, és így tovább. Épp a magvető burkolt, hermetikus képsora mutatja, hogy nem mindig ez a helyzet. Nem mindig kapunk nyílt analógiát, s hogy a Gleichnis, avagy a parabola, éppen ezért jelent jóval komolyabb kihívást, mint egy hasonlat, és generál később temérdek nyelvi pedagógiai reflexiót, azért tehát, mert nemhogy a jelentése nem világos, de egyáltalában még az sem, hogy paraboláról volna szó. Tineman Tivadar kései pszichoanalitikus nyelvfejtése efféle jelentésben a rejtett kétértelműség, a double entendre, a tudattalan tartalmak burkolt jelenléte miatt tekinti a mindennapi nyelv alapolásának a parabolikusságot. A magvető paraboláját, elsősorban annak Mátéféle változatát, mint a féle metaparabolát, azaz, mint önértelmező, önmagát allegorizáló képsort, az interpretatív sokszorosítás vagy meghatványozás képzete uralja. Amit egy másik nevezetes példabeszéd, a talentumok parabolája egy másik képsorhoz, a kapitalizáció a pénzmag fialtatásának kérdéséhez köt. Ez utóbbi kérdés legnevesebb modernkori gondolkodójaként Marx volt az, aki a tőkefelhalmozás végtelen formalizmusát elemezve az eredeti felhalmozás hogyanjára is rákérdezett, rablásként írva le a tőkeképzés kezdeti pillanatát. De vajon mi képezi a megsokasítás kezdeti mozzanatát Máté említett paraboláiban? Többek között erre is próbálok majd valamiféle választ kínálni. Az előadás arra tesz kísérletet, hogy e távoli és sok szempontból eltérő, ám mégis látványos párhuzamokat mutató szövegek egymás mellé állításával egyrészt feltárja adományozás és rablás szerkezeti hasonlóságát, anökonomikus jellegét, és ennyiben az adomány zsákmány voltát. Másrészt feltárja azt a mindkettőben felfedezhető két lépcsős logikát is, mely Máténál egy előzetes adományt feltételez a későbbi adományok megsokasítása mögött, Marxnál pedig, mint ahogy az előbb erre már utaltam, egy előzetes rablást a kapitalista kizsákmányolás kezdeténél. Harmadrészt arra is kísérletet teszek, hogy rámutassak a kapitalizáció fonák oldalán jelentkező, mondjuk így dekapitalizációs folyamatra is, amely a kezdeti adományból nem részesülők, avagy a kezdetben kisemmizettek oldalán jelentkezik. Az elemzést az irodalmi és kritikai hagyományra tett szorványos utalások szegélyezik, attól függően majd, hogy mennyi időm nyílik erre. És akkor mostantól szabad előadásban szeretném folytatni. Tehát nyilvánvalóan Mátét és Marxot túl azon, hogy M-mel kezdődik a nevük, de az egyik ugye úgymond keresztnév, a másik családnév, és túl azon, hogy mind a kettő adott esetben négy betűvel áll, nagyon frappánsan egymás mellé lehet ugyan tenni, de hát azért egy világ választja el őket egymástól, térben, időben, nyelvileg, diskurzíve, mondhatjuk azt, hogy igencsak far-fetched, tehát egy távoli, ez a fajta asszociáció, ami őket összekötné egy előadás keretében. Mégis találni látványos érintkezési pontokat, leginkább is nyelvi, megfogalmazásbeli, topikus hasonlóságokat a szövegeikben. Ugye a Máté evangéliumában egyfelől, másfelől Marxnak az itt tárgyalandó tőke, főként első kötetében, annak néhány passzusában. És egyáltalán, amikor irodalom és kapitalizmus kapcsolatáról beszélünk, akkor érdemes azt is figyelembe vennünk, hogy az irodalmat tárabb értelemben a tropikus nyelvként, figurák nyelveként, retorikaként, vagy egy más tágértelemben nem szép irodalomként, hanem általában az írásbeliség kérdéseként tárgyalhatjuk. Gondolok itt megint csak Tiedemann Tivadarnak a literatúra felfogására az írásbeliség felől. És hogy ennek kapcsán az evangéliumok, és ekként Máté evangéliuma is, hát eklatáns példáját kínálhatják egy irodalmi elemzésnek, lévén, hogy Krisztus életének és beszédeinek írásba foglalt rögzítését kínálják. Másfelől Marx irodalmisága megnyilvánult azokban a retorikai olvasatokban, amelyek az elmúlt évtizedekben születtek a műveiről, így akár a tőkéről is, melynek temetői retorikája mellé, amit ugye Derrida elemzett a Marx kísérteteiben, ezúttal egyfajta mitikus, misztikus, bibliai retorikát szeretnék oda kínálni. És akkor kezdjük is Marx úgymond teológiájával. Nyilvánvaló, hogy gyors talpalót adni a tőkéből nem egy 20 perces előadásnak, és különösen nem egy előadás részletnek a feladata. Emlékeztetőül azonban hagy utaljak arra, hogy ahhoz, hogy a tőke fogalmához elérkezzünk a Tőke című műben, annak első könyvében, ahhoz legalább három másik kulcs fogalmon kell áthaladnunk, azon, amit Marx általában terméknek, egy bármilyen fajta termelés produktumának nevez, azon, amit árunak nevez később, vagyis ami bevezeti a csere logikáját, és aminek a kísérteties tárgyiasságáról vagy fétis jellegéről szólva, hangsúlyosan és tudatosan a vallás területéről importál fogalmat, magát a fétist és a fetisizmust, és végül a pénz fogalmán is keresztül kell haladnunk, amely az áruból származtatik, és arra a különbségre kell rálátnunk, ami a pénz és a tőke között képződik, két formula, az APA és a PAP formula között, ugye áru eladása pénzért, vagy a pénzen újabb áruvásárlása a pénz esetében, illetve a tőke formulájában pénz befektetése áruba, majd az árunak újra pénzre váltása, lehetőleg haszonnal. Az utóbbi kapcsán beszél Marx egyfajta formalizmusról, illetőleg ő nem ezt a kifejezést használja, de valamifajta végtelen, tartalmatlan folyamatként írja le a tőkés befektetéseknek a folyamatát, és ennek kapcsán jut arra a dilemmára, amelyre Weisz János az előadása egy pontján utalt is, hogy voltak éppen hol veszi kezdetét, vagy hol zárul le ez a folyamat, hiszen úgy tűnik, hogy a végtelenbe tart, de akkor egyáltalán honnan indulhatott, mikortól indulhatott el. És ez az a pont, amikor a felhalmozásnak az eredetére, az úgynevezett eredeti felhalmozásra irányítja figyelmét. Ezt a részletet, amit most vetítek, olvasta fel Weisz János, azért gyorsan, hogy olvassam fel én is. Láttuk, hogyan változtatják át a pénzt tőkévé, hogyan csinálnak tőkéből értéktöbletet és értéktöbletből több tőkét. A tőke felhalmozása azonban feltételezi az értéktöbletet, az értéktöblet a tőkés termelést, ez utóbbi pedig azt, hogy nagyobb tőke és munkaerő tömegek legyenek az árutermelők kezében. Úgy látszik tehát, mintha ez az egész mozgás hibás körben forogna, amelyből csak úgy tudunk kikerülni, ha feltételezzük, hogy a tőkés felhalmozást megelőzte egy eredeti felhalmozás, previous accumulation, mondja Adam Smith, olyan felhalmozás, amely a tőkés termelési módnak nem eredménye, hanem kiinduló pontja. Vagyis ennek a végtelenbe tartó tőkésedési folyamatnak az eredetére, kiinduló pontjára irányul a kérdés akkor, amikor az eredeti felhalmozásra kérdez rá Marx. És itt, ezen a ponton különböző narratívák versenyeznek egymással, és a szöveg meglehetősen rétegzetté válik, azt mondanám, hogy nem csak egyszeresen, hanem legalább kétszeresen rétegzetté. Ugyanis nem csak arról van szó, hogy egy szokványos közgazdasági magyarázatot, magyarázó narratívát elevenít fel itt Marx, amit idilli narratívának, idilli történetnek nevez, és aztán mellé állítja a saját narratíváját, ami szerinte a valóságos történelmi helyzetet, folyamatokat írja le. Tehát nem csak egyszeresen rétegzett a szöveg, hanem a közgazdasági vonalon, narratíván belül még egy további réteg is van, hiszen azt pedig a bűnbeesés narratívájával hozza párhuzamba. Ezért aztán egy meglehetősen poétikus, vagy ha tetszik, retorikus, összetett, komplex rétegzett szöveggel van dolgunk itt, ebben a passzusban, amit most olvasok fel. Ez az eredeti felhalmozás körülbelül ugyanazt a szerepet játsza a politikai gazdaságtanban, mint a bűnbeesés a teológiában. Ádám beleharapott az almába, és ezzel rászakadt az emberi nemre a bűn. Eredetét úgy magyarázzák, hogy az elmúlt idők anekdotájaként mesélik el. Egyszer, réges-régen élt az egyik oldalon egy szorgalmas, értelmes és mindenek előtt takarékos elit, a másik oldalon meg lusta, mindenüket, sőt, annál is többet eltékozló kórhelyek. Igaz, hogy a teológiai bűnbeesés legendája azt meséli el nekünk, hogyan ítéltetett az ember arra, hogy orcája verítékével keresse kenyerét. A közgazdasági bűnbeesés meséje viszont leleplezi, hogyan lehet az, hogy vannak olyan emberek, akiknek erre semmi szükségük nincs, de egyre megy. Így történt, hogy az előbbiek gazdagságot halmoztak fel az utóbbiaknak, pedig végül nem maradt más eladnivalójuk, mint a saját bőrük. És ettől, a bűnbeeséstől kelteződik a nagy tömeg szegénysége, amelynek még mindig, minden munkája ellenére nincs más eladnivalója, mint saját maga, és a kevesek gazdagsága, amely folyton gyarapszik, holott már régen nem dolgoznak. Vagyis ez szerint a politikai gazdaságtanban szokványos és a bűnbeesés teológiai narratívájára rímelő magyarázat szerint ugye a szegény sokaság és a kevés gazdag ellentéte az tulajdonképpen az érdemek szerint alakul ki, a szorgalmasok meggazdagodnak, a lusták pedig szegények maradnak, vagy elszegényednek, hogyha korábban gazdagok voltak. Ezzel szembeállítja Marx ismert módon a saját magyarázatát, amire az egyik nyitó előadás is utalt már, a következőképpen. A valóságos történelemben, mint ismeretes, a hódítás, leigázás, rablógyilkosság, egy szóval az erőszak játssza a főszerepet. A szelíd politikai gazdaságtanban kezdettől az idill uralkodott, jog és munka volt kezdettől a meggazdagodás egyetlen eszköze, természetesen mindig ez év kivételével. Valójában az eredeti felhalmozás módszerei mindennek nevezhetők, csak nem idillieknek. Vagyis a saját magyarázat, ugye emeljük ki mondjuk az erőszak fogalmát, az erőszakból vezeti le, az elbitorlásból, a kisajátításból vezeti le a tőkeképződést, vagyis egy olyan mozzanatból, ami nem ökonomikus abban az értelemben, hogy nem cserén alapul, már pedig ugye a gazdaság legalábbis az eddigi bemutatás szerint, mondjuk az áruval, a pénzzel középpontban, alapvetően csereügyleteket egyfajta viszonzáson alapuló, körkörösségen alapuló folyamatot ír le. Itt azonban aszimmetriát látunk, aki rabol, az nem ad ellenszolgáltatást, nem fizet, nem ad cserébe semmit azért, amit elvesz. Egy apró pontosítás itt azért elfér Marx szövegéhez, hiszen a későbbiekben nem csak erőszakos, hanem erőszakmentes elbitorlásokat is említ, vagyis lopásról, család üzelmekről is beszél, már pedig tudjuk jól, hogy ugye a rablás az tulajdonképpen egy őszinte aktus, éppen ez kényszeríti erőszakossá, míg ezzel szemben a lopás, az erőszakmentes, ezért viszont hazugnak kell lennie. Tehát morálisan meglehetősen ambivalens a helyzet, de itt mind a két eset elvileg szóba kerül, ezért is én a zsákmány és a zsákmány szerzés fogalmát használnám inkább, nem lopást, nem rablást, mert abba mind a kettő beleférhet. Itt például ebben a következő idézetben látjuk azt, hogy elsősorban inkább talán a család lopás alapú eltulajdonításról van szó. Az egyházi birtokok elrablása, az állami uradalmak család elidegenítése, a községi tulajdon ellopása, a hűbéri és klán tulajdon bitorló módon és kíméletlen terrorizmussal véghez vitt átváltoztatása modern magántulajdonná, ezek voltak az eredeti felhalmozás idilli módszerei. Ezek hódították meg a teret a tőkés mezőgazdaságnak, kebelezték be a földet a tőkébe, és teremtették meg a városi ipar számára a szükséges kínálatot szabad prédául szolgáló proletárokból. Korábban, az egyik korábbi idézetben szó volt arról, hogy ugye az idilli narratíva szerint a jelenkor, az ez év, az idei év az általában mindig kivételnek számít, hiszen az ember maga körül a saját jelenében általában mindig a lopást, rablást látja, a jogtalan elbitorlást, és ezért mindig az elmúlt korok anekdotájaként mesélik el azt az idilli történetet, hogy mindenki érdemei szerint részesül a javakból. Ilyen formán, hát ugye 2021-ben Magyarországon adva elő ebben a témában talán nem vagyunk olyan nehéz helyzetben, hogy példákat mondjunk, ugye talán egy egyetem keretein belül zajlik a konferencia, vagy különböző kutatóműhelyek keretein belül, amit modellváltásnak nevezünk, ugye közvagyonoknak, magával, a vagyonokká való átalakítása, hát ordító példáját nyújthatja esetleg ezeknek az üzelmeknek. Úgyhogy azt látjuk, hogy egy anökonomikus, a gazdasági cserén túlmutató mozzanatra hegyezi ki Marx a tőke logikának visszakövetését egyfajta eredetpontra. Ugrok egy pillanat a gondolatmenetben, hogy gyorsítsak. Talán annyi megjegyzés, hogy két fő történelmi példája van Marxnak. Az egyik a bekerítések, enclosures, ugye Britannia szerte, közlegelők, kis közművelt területek, kis átítása, nagy birtokkátétele, a másik pedig a gyarmatosítás, és ennek kapcsán ugye klasszikus példáink lehetnek utóbbira, mondjuk ugye Defoe, még hogyha defektes példa is, mert nem minden tekintetben tekinthető jó példának a Robinson Crusoe, vagy a magánvagyonnak mondjuk rablógyilkosság általi elbitorlására Balzac a Vörös Vendégfogadó című novellája lehet kiváló példa, amelynek Bényei Tamás egy jó 15 évvel ezelőtt nagyszerű elemzését adta. Ezekről lehet szó még bővebben a későbbiekben. Hogyha most megfordítva ezt a gondolatmenetet Máté evangéliumára és Máté gazdaságtanára térünk rá, akkor még mielőtt a magvető parabolájára vagy a talentumokra kerülne a szó, azért azt érdemes látnunk, hogy egyáltalán az evangélium szó, tudjuk, jó hírt jelent, de eredetileg azt a jutalmat jelenti, amit az kapott, aki a jó hírt hozta. Tehát maga a műfaj, az evangélium benne van egy gazdasági csere logikában. Benne van Máté is, aki eredendően vámos volt, egyfajta adószedő, és ilyen értelemben a pogányok, bűnösök világához tartozott az élete, de aki, amikor elszegődött apostolnak, akkor tulajdonképpen a Máté nevet, mint Isten ajándéka nevet kapta, tehát kilépett egyfajta csere logikából, az ökonómiából, abból, amiben egyébként vastagon benne van az evangélium, számtalan példával, analógiával, köznapi mezőgazdálkodási példával, hogy ne mondjam, a júdásféle árulással, vegyük észre azt is, hogy az árulás magyar idiomája a Jézus magát árucikként adja el 30 ezüstért. Aztán később ugye a katonákat is lefizetik, hogy hamis szóbeszéddel adjanak magyarázatot a feltámadásra. Na most ehhez az ökonomikus gondolatvilághoz képest hoz az alamizsna, az ajándék, az adomány evangéliumi értelme egy radikális anökonomikus egyoldalúságot, egyirányúságot vagy aszimmetriát, és ilyen értelemben valahányszor erről a fajta vagyonról történő lemondásra, egyoldalú adósság elengedésre kerül a szó, alaminsnaadásra, adományozásra. Az anökonómia világába lépünk, ugye egy ponton úgy fogalmaz a szöveg, ne tudja a jobb kéz, mit csinál a bal, mindenfajta számítás, mindenfajta remény, sőt, ahogy Derrida, Mauss értelmezésében olvassuk, mindenfajta emlékezeti bevésés nélkül kell az adománynak átadódnia ahhoz, hogy tényleg érdemes legyen a nevére. Ilyen értelemben az adomány érdekes szerkezeti hasonlóságot mutat a zsákmánnyal, a marxi diskurzusból importálható rablott vagy lopott zsákmánnyal, hiszen mind a kettő anökonomikus, mind a kettő szakít a csere logikával. Ám ahogy Marxnál is, maga a marxi kritikai diskurzus helyreállítja ezt az anökonómiát olyan értelemben, hogy magával a kritikával, mint egy rákoppint a jogtalan elbitorlók fejére, és mégiscsak visszaírja ezt az elbitorlást, ezt az anökonómiát egy magasabb ökonómiába, egyfajta történelmi igazságszolgáltatásnak a logikájába, úgy Máténál pedig egyfajta mennyei ökonómiába íródik vissza ez az anökonomikus aktus, az adományozás aktusa, mihelyt egyfajta jutalmazó, büntető logika, egy transzcendentális jutalmazásnak, büntetésnek a logikája tulajdonképpen mégiscsak egy majdani számadásnak a számító gesztusaként mutatja be az adományozás gesztusát. Úgyhogy ilyen értelemben az ökonómia és az anökonómia egymást keretező logikákként működnek, de amit itt ki szerettem volna elsősorban emelni, hogy a morális megítélés ellenére az adomány és a zsákmány szerkezeti hasonlóságot mutat. Igyekszem most tényleg nagyon vázlatos lenni a magvető, illetve a talentumok paraboláját illetően, nem magára a parabolikus képsorra irányul a fő kommentárom, és nem is ennek a képsornak a konkrét lefordítására, ezeket többé-kevésbé mindenki ismeri, de talán valamivel kevésbé ismert, hogy mi húzódik a kép. Tehát mivel körülbelül 20 percnél tartottam már, én azt hiszem, ezért néhány megjegyzéssel szeretném lekerekíteni azt, amit eddig mondtam. Ugye a magvető példázatánál tartottam, és ezt a közbős passzust emelném ki, tehát nem magát a képsort most, nem is annak a konkrét lefordítását, vagy krisztusi magyarázatát, hanem ami a kettő között van egyfajta általánosabb reflexió a példázatos beszédmódra, a parabolisztikus logikára vonatkozólag. És itt utal arra a szöveg, hogy a fogékonyságnak, tehát a mag fogadásának, termékeny befogadásának a képessége az egyfajta előzetes adományként mutatkozik, értelmezhető, vagyis nem maga a mag pusztán, ami át van adva, egy vetésnek a mozdulatával, vagyis nem maga mondjuk a krisztusi ige az, ami adományként átadódik, hanem egy előzetes képesség is, egyfajta fogadókészség, vagy fogékonyság is átadódott már valamikor korábban. Úgyhogy ilyen értelemben egy kettős adománnyal, az adománynak egy kétszeres logikával, két lépcsőben történő átadásával van dolgunk. És hasonlóképpen, hogyha vetünk egy pillantást a talentumok példázatának csak egyetlen mozzanatára, akkor itt pedig a szöveg eleje utal arra, hogy amikor ki van osztva a talentum az egyiknek 5, a másiknak 2, a harmadiknak csak 1, akkor ki az ő erejéhez, a dinamiszához vagy a virtusához képest annak megfelelő mértékben kap, mint egy előre hát sejteti a szöveg azt, hogy ki milyen mértékben lesz, ha egyáltalán képes lesz azt felszorozni, megsokasítani, kamatoztatni. Úgyhogy nem véletlen, hogy aki egyet kap, az mondjuk a hatványozás logikán szerint, ugye az egy nagyon különleges szám, az nem bír megváltozni hatványozással, minden más szám megfog. És ilyen értelemben tehát ez a parabola is ezt a fajta kettősséget, kétrétű adományozást mutatja nekünk, és az első mozzanat válik kulcsmozzanattá, hiszen ez determinálja a későbbi adományokkal való gazdálkodásnak a képességét, vagy annak hiányát. Végül utolsó gondolatként, ha már az abszorban ígértem, a dekapitalizációról is hadd mondjak pár szót. Ugye az a frázis, ami szinte olyan szállóigeként él a köztudatban is, hogy akinek van, annak adatik, ugye annak van egy második fele, tehát itt a Károly féle fordításban a talentumok példázatából idézve, akinek van, adatik és megszabadítatik, akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amilyen van, sőt, külső sötétségre, sírásra, fogcsikorgatásra van ítélve az illető. Ez a fajta dekapitalizációs, tehát a nincstelenségre utaló mozzanat, az, amiről a nevét kapt, ami miatt a Máté effektus nevet kapta az a II. Világháborút követő szociológiában, ez a fajta olló, ami szétnyílik a kapitalizáció és a dekapitalizáció között, mondjuk a figyelem koncentráció a tudományban, az idézett népszerű szövegek egyre nagyobb idézettséget tesznek szert, ellenben azok, amelyek nem tudnak elindulni egy ilyen pályán, azok pedig egyre inkább lemorzsolódnak ebben a versenyben. Tehát, hogy ez a fajta logika számos területen, így a szociológiában is terítékre került, és itt ezen a területen nem véletlenül a Máté effektus nevet kapta. Egyfelől azt mondhatjuk, hogy felesleges a parabolisztikus beszéd, hiszen akik birtokolják azt a fogékonyságot, értési képességet, amely szükséges ennek a értéséhez, azoknak már nincsen rá szüksége újabb tanításra. Ellenben hiába való is, mert azok, akiknek pedig szükségük volna a tanításra, azok pedig nem bírnak az értési képességgel. És talán ez lehet az az ok is a háttérben, vagy egy lehetséges magyarázat a háttérben, hogy egy olyan modern szerző, akire utaltam már az elején, Kafka, aki nagy hódolója volt, vagy legalábbis izgalommal tekintett a parabolákra, egy talán mások által is ismert kis szösszenetében, az Atföld című mikronarratívájában arról értekezik, hogy miért is olyan nehéz, vagy hogyan is olyan nehéz eljutni egy pályaudvarra, ahonnan aztán nagyobb léptékben lehetne utazni. Ugye városon belüli eljutás a pályaudvarra ilyen értelemben megelőlegzi a hatványozott eljutást egyik városból a másik városba, hogy ez miért ítéltetik kudarcra akkor, amikor a rendőr az ő kérdésére úgy válaszol, hogy add föl. Röviden ez a lezárása a gondolatmenetemnek. Remélem, hogy azért vázlatosan, de tudtam érzékeltetni a hangsúlypontokat, és kíváncsian várom a reflexiókat, illetve Andris előadását. Köszönöm a figyelmet!